Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent 4. vasárnapján Isten tiszteletünket a 118. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 118. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak. Elfoglalva, e megkezdett Zsoltárunknak, a 118. Zsoltárnak énekeljük második és harmadik versét. A második vers így kezdődik: mondjad bízvást Áronnak háza.
Mondjad bízvást Áronnak háza, az Úrnak ő jó kedve, és megmarad irgalmassága most és örökkön örökre. Isten félők, mondjátok mostan, hogy az Úrnak kegyessége megmarad ő teljes voltában, ettől fogva mind örökre. Az Úrhoz én nagy hűségemben könyörögvén felkiálték, és meghallgat a kérésemben, tőles engedelmet nyerik. Az Úr Isten vagyon én vélem, és tőlem máshová nem tér. Hát mitől kelljen nékem félnem, mit árthat nékem az ember?
Ha mi segítségünk Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő tanítását. Az 51. úrnapja kérdését és feleletét olvasom a testvérek között, amelyek az úri imádság, a mi atyánk magyarázatai. Hogyan szól az 5. kérés az úri imádságban? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rótt fel nekünk szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsájtunk. Isten igéje szól a továbbiakban közöttünk, úgy, ahogy írva található az Sámuel próféta első könyvének 17. fejezetében, Sámuel próféta első könyvének 17. fejezetéből az első 25 verset olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A Júdea beli Szokónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szokó és Azéká között, Efez Dammimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából való volt. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt. Fején részsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt. Lábán rézvért, és a vállán rézdárda volt. Lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és a ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus. Én most itt kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Dávid annak az efrátai embernek volt a fia, a júdai Betlehemből, akinek Isai volt a neve és 8 fia volt. Ez az ember Saul idejében már öreg volt ahhoz, hogy bevonuljon a férfiakkal, de Isai 3 nagyobbik fia 6-ba vonult Saullal. Annak a 3 fiának, akik 6-ba vonultak, ez volt a neve. Az első szülötté Eliáb, a másodiké Abinádáb, a harmadiké pedig Sammá. Dávid volt a legkisebb, a 3 nagyobb pedig elment Saullal. Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. A filiszteus pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt 40 napon át. Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak. Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e testvéreid, és hozd tőlük valami jelet. Az Élá völgyben vannak ők, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban állnak a filiszteusokkal. Felkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta a nyájat egy bojtára, felszedelőcködött és elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg harci zaj közepette. Csatarendbe állt Izrael is, meg a filiszteusok is. Egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta holmiát arra, aki a felszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából, a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt. Ha akadna olyan ember, aki megölné, gazdagon megajándékozná a király, még a leányát is hozzáadná, és fölmentené apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Isten áldjon meg bennünket, akik halljuk az ő igéjét, hogy szívünk megnyílhasson, és az ő üzenetét befogadhassuk. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Köszönjük neked azt a jó kedvet, Urunk, amelyet a mi irányunkba is megmutatsz, újra és újra, amikor megnyitod előttünk házadnak ajtaját, és szólsz hozzánk. Köszönjük neked azt a jóságot és szeretetet, amelyel útra indítottál és megsegítettél bennünket, hogy ide is érkezzünk. És dicsőítünk téged, élő igaz Isten, hogy szent lelked által nem csak az a célod, hogy elsegítsél ide bennünket, hanem szólni is akarsz hozzánk, a szívünkre, lelkünkre akarsz beszélni. Mert szeretsz bennünket, szeretnéd a mi életünket boldogabbá tenni. A te útmutatásoddal, a te ostorozó, bűnünkre emlékeztető szavaddal, a te vigasztaló, kegyelmes simogatásoddal, kinek-kinek szüksége szerint. Dicsőítünk téged, hogy te mindent tudsz. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert sohasem tévedsz. Éppen ezért hadd kérjünk téged arra, hogy miközben véghez viszed a te csodádat, és az emberi szót ígéddé teszed, könyörüljél meg rajtunk, hogy ami a mi szívünkhöz ebből a szóból elér, azt komolyan vehessük. Könyörülj meg rajtunk, hogy amit személyesen megértünk, azt ne hárítsuk el magunktól, hanem sokkal inkább fogadhassuk úgy, mint a te személyes keresésedet, ami szükségünkben. Kérünk téged, hogy így áld meg közöttünk a te ígédet, és áld meg a mi közösségünket, roncsál le minden akadályt, ami az elé állna, hogy a te terved végbe menjen. Dicsőítünk téged, mert mennek és földnek ura vagy, mennyei édesatyánk. Dicsőítünk téged, mert te győztes vagy, és dicsőítünk téged, mert ebben a te győzelmedben van része mindazoknak, akik hisznek, és hitből fakadóan engedelmeskednek neked. Tégy bennünket így győztes emberekké. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva imádságunkat, a 372. dicséretünk első versét énekeljük. A 372. dicséretünk első versét, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akarodját.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom közöttetek. Sámuel proféta első könyvének 17. fejezetéből, a 41. verstől az 51. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madarak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, megfogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele és levágta a fejét. Amikor meglátták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy az Ószövetség egyik legismertebb története az a történet, Dávid és Góliát története, amelyet a mai napon is olvasok a testvérek között. Egészen kisgyermek korunktól kísér ez a történet bennünket, hiszen akiknek megadatik, azok egész biztos, hogy gyermekkorukban, gyermekisten tiszteleteken hallják Dávid történetét, arról, ahogyan legyőzi a filiszteusok nagy bajnokát, Góliátot. Azonban azt vettem észre magamon is, hogy minél idősebb az ember, annál szkeptikusabban tekint erre a történetre. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy mese ez a történet, valami talán ebben nem is annyira igaz, mint ahogy megvan írva. Eleve ennek a filiszteusnak a méretei, az óriási termete, és maga az a mód, ahogyan Dávid őt legyőzi, a racionális embert sokféle feltételezésre indítja, legfőképpen arra, hogy talán nem is így volt ez teljesen. Talán csak a történetírók színezték meg ezt a történetet, hogy jobban eladható legyen. Vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ez egy fiatal történet, egy fiatal emberről, a fiatalság meg bolondság, és hát abba beleférnek ilyen vállalkozások is, mint amire Dávid vállalkozott, de azért nem biztos, hogy úgy volt az, ahogy. Kedves testvéreim, ezek a vélekedések és ezek a gondolatok, amikor olykor fölmerülnek bennünk ezeket a történeteket hallva, mind-mind bagatelizálni akarják azt, amit Isten az ő szent lelke által számunkra lejegyzett. Bagatelizálni akarják Dávidot, a fiatal embert, az ő hőstettét is. És mindig meg kell nekünk állni, és szigorúan nemet kell mondani minden olyan gondolatra, amely az Isten kijelentésének kétségbe vonásával kísért bennünket. Így amikor Dávid és Góliát történetét is olvassuk, és esetleg fölmerülnek bennünk ilyen gondolatok felnőtt emberekbe, meglett emberekbe, hogy hát nem is biztos, hogy azért teljesen így volt ez, akkor a leghatározottabban el kell magunktól mindezt utasítani, hiszen Isten igéjének a kétségbe vonása, magának, Istennek a kétségbe vonása. Mi, református emberek, különös hangsúllyal is valljuk azt, hogy a Szentírás az első betűjétől az utolsóig Isten ihletése, Isten kijelentése, és mint ahogy Isten igaz, úgy a Szentírás minden egyes szava, veszője, pontja igaz. Nincs benne hazugság. Ha valamit nem értünk, az első sorban a mi bajunk, annak okát magunkban kell keresni, nem pedig Istenben. Nagyon érdekes, hogyha ezt a történetet egy kicsit az előzményeivel is elolvassuk, meg a utó történetét is elolvassuk, a Góliát felett aratott győzelemnek, akkor azt fogjuk látni, hogy Dávid kortársai nem bagatelizálták Dávid győzelmét. Szóval maga a Biblia is bizonyságot tesz nekünk arról, hogy ez a történet így történt meg, ahogy megtörtént, hiszen Dávid további élet sorsának alapvetően meghatározó eseménye lett a Dávid Góliát fölött aratott győzelme. Nem úgy olvasuk ezt a történetet, hogy volt valami, aztán Dávid hazament az apjához, és nem volt ennek folytatása, hanem Dávid egész életpályáját meghatározta a többiekben, a továbbiakban, az, ami ott akkor az Élá völgyben történt. Igen, olyan történet ez, ami kicsit meseszerű, nem nagyon találunk ilyent a Bibliában, mint amit itt is olvastam a testvéreknek, hogy elmondják Dávidnak a katonák, hogy a király még a lányát is hozzáadná ahhoz, aki legyőzi a filiszteust. Ez különösen is nekünk a magyar népmesékből ismerős fordulat, meg ráadás, meg kitétel, meg motiváció. A Bibliában nem szoktuk ezt meg, de itt is van ilyen. Saulnak voltak lányai, ő volt Izrael első királya, és bizony a királyi házba emeltetni egy győzelemért, az egy elég erős motiváció lehetett abban az időben. Nos, inkább arról szeretnék beszélni a testvéreknek, igaznak tartva ezt a történetet, hogy a meseszerűsége ellenére hogyan érthetjük meg mindazt, ami történt. Hogyan lehetséges ez? Hiszen a ráció, az ész ellene mond mindannak, amit fölolvastam, és amivel találkoztunk. Hogyan lehet egy egyszerű pásztor fiú egy csatatéren, ahol mindenki futkorászik, mindenki fél, mégis győztes? Amikor ezt az okot kutatjuk Dávid életében, hogy tudnélik, honnan is származik ez a győzelem, akkor visszafelé kell pörgetnünk az eseményeket. És ha visszafelé pörgetjük az eseményeket, akkor azt lehetne mondani, hogy onnan származik ez az esemény, hogy Dávid jó parittyás volt. A parittya egy viszonylag egyszerű szerszám, nekünk talán többet mondana ez a mi kultúránkban, hogy olyan, mint a csúzli. Hát ezzel lehet nagyot lőni, lehet vele veszélyesen is lövöldözni, de azért nem szoktak ezzel harctérre menni. A parittya az akkori egyszerű emberek védelmi eszköze volt, egy kis bőr szíj, aminek a vége öblösre volt kiképezve, ebbe beletettek egy követ, egyszerűen megforgatták a fejük fölött, és egy bizonyos technikával ezt a követ elrepítették. Nem volt vele egyszerű célba találni, de olvasunk arról a Bibliában, hogy azok, akik kiváló parittyások voltak, azokat még a harctérre is kivitték. Egy viszonylag olcsó eszköz volt ez, nem vasból készült, hanem bőrből Izrael el tudta készíteni. Akik jó tudtak vele célozni, azoknak ott volt a helye a seregbe. Így említik őket, hogy a parittyások. Dávid fiatal ember volt, annak előtte apja juhait őrizte kinn a pusztában, akadt dolga olykor vadállatokkal, támadókkal, és feltehetőleg megtanult elég jól ezzel a szerszámmal bánni. Na azt mondhatnánk, hogy a győzelmének a titka abban rejlik, hogy jól tudott parittyázni. De nem voltak abban a seregben más parittyások. Nekik miért nem jutott az eszükbe az, hogy kiálljanak ez ellen a filiszteus ellen? No, ha tovább megyünk, azt mondjuk visszafelé az időbe, jó követ választott. Mert azt olvasjuk, hogy belemélyedt a filiszteusnak a homlokába ez a kő, amit oda vetett a parittyájával Dávid. Na biztos az a titok, hogy jó követ választott. Na, mehetünk visszafelé, magyarázhatjuk, de mindig van egy következő ok, amit találunk. Azonban a 16. fejezetben, testvérek, azt olvassuk a 13. versben, hogy az Úr lelke szállt Dávidra. Volt egy esemény ennek a Dávidnak az életében, ami meghatározó lett a továbbiakra nézve. Az Úr lelke szállt Dávidra. Fölnőtt ez a fiatal fiú egy nagy család utolsó gyermekeként, kint a mezőn élte az életét, vigyázott a család vagyonára, a bárányokra. Egész biztos, hogy jelleménél fogva egy bátor gyerek volt, egy olyan fiatal, aki nem ijedt meg a saját árnyékától, de mindez még nem volna elég. Mert azt olvasjuk a 16. fejezetben, hogy amikor Isten elfordult Saultól, akkor Sámuelnek azt a parancsot adta, hogy másik királyt fogok Izrael érére állítani. Menj el, és kent fel azt, akit mutatok neked. És a sor úgy esett, hogy Isai családját találta meg Sámuel Isten vezetése nyomán, és ebben a családban végül utolsónak előkerült Dávid, akit Sámuel királlyá kent, mert Isten lelke azt mondta, ő az, aki király lesz. És azt olvassuk ebben a fejezetben, a 16. fejezetben, hogy az Úr lelke szállt Dávidra. Mindazok, akik esetleg úgy gondolkoznak erről a vers sorról, hogy ez azt jelenti, hogy na, Dáviddal valami külső változás történt, mindazoknak hadd mondjam, hogy ezeket a gondolatokat vessük el. Nem szállott se galamb Dávidra, nem jelent meg glória sem a feje tetején, nem lett más színű a szeme, hanem valami sokkal fontosabb dolog történt. Az történt, hogy Dávid szívében történt valami. Valami ennek a fiatal embernek a szívében végbe ment, az Úr szállt Dávidra, és ez elhatott az ő szívén keresztül a gondolkozására, a cselekedeteire és a beszédére. Dávid nem kereste ezt. Azt olvasjuk, hogy őt kellett megkeresni. Mert miközben Isai fölvonultatta az összes fiát Sámuel próféta elé, Sámuelnek Isten nem adott jelet arra nézve, hogy közülük kellene bárkit királlyá kenni. És csak mikor érdeklődik, hogy nincs-e több fiad, akkor derül ki, hogy ja, hát a kicsi, az még ott kinn a mezőn, na, hívjátok csak ide. Nem Dávid kereste ezt a változást, hanem Isten kereste Dávidot. Így mondhatnánk ma, hogy Isten beleavatkozott Dávid életébe. Dávid élte a hétköznapjait kint a mezőn, a bárányok mellett, figyelt rájuk, gyűjtötte a köveket, parittyázgatott. De egy napon eljött az Isten embere, és az Isten emberén keresztül maga Isten beleavatkozott Dávid életébe. Ezt jelenti az a mondat, hogy az Úr lelke szállt Dávidra. Kedves testvéreim, a Bibliában nem egyedül való ez a történet. Az Ószövetségben is találunk, és az Új Szövetségben is hasonló eseteket, amikor emberek, akik élték a maguk életét úgy, ahogy egyszer csak találkoztak Istennel. Mert az Isten utánuk ment, és beleavatkozott az életükbe. Talán az új szövetségből hagy említsek meg két példát, amelyeket talán mindannyian ismerünk is. Az egyik egy Lévi nevű vámszedő, aki ott ücsörög Jézus kortársaként Jeruzsálemben, és ügyködik a pénzzel. Hát úgy ügyködik, ahogy a vámszedők ügyködni szoktak. És jól érzi magát, köszöni szépen. De egy napon oda megy Jézus, és beleavatkozik az életébe. És ez a beavatkozás, ez egy nagyon egyszerű dolog, mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus ott ment el, és azt mondta Lévinek, kövess engem. És azt olvassuk Léviről, hogy abban a pillanatban, amikor az isteni beavatkozás megtörtént az életében, valami nagyon megváltozott benne. Mert így olvassuk, hogy fölkelt, ott hagyott mindent, és követte Jézust. Ez teljesen ellene mond mindannak, testvérek, amit az ember az esze alapján el tudna képzelni. Jön Jézus, beleavatkozik Isten Lévi életébe, annak a Lévinek az életébe, aki, ahogy mondtam, köszöni szépen, jól el van, és Lévi nem tud más tenni. Az Úr lelke szállott rá. De az új szövetség másik nagy példája Saulus, aki hamis Isten félelemtől vezérelve üldözi a keresztjéneket, azokat bitóra akarja juttatni, ki akarja végeztetni, és most is megy oda Damaszkuszba, hogy ott összegyűjtse az oda menekült keresztjéneket, és az Isten beleavatkozik az életébe. Ennek az embernek, aki úgy gondolja, az Istennel rendben vagyok. Nekem az Istennel nincs problémám, lám, Isten, most is te érted, teszem, amit teszek. És az Isten egyszer csak beavatkozik az életébe, leesik az összvéről, és találkozik Jézussal. És azt olvassuk, hogy úgy érkezik meg Damaszkuszba ez az ember, Saulus, hogy maga is keresztjén. Maga is keresztjén. Jézus követő. Kedves testvérem, nem tudom, hogy az Isten hogyan és mi módon avatkozott már be az életedbe, és lehet, hogy ezeket a történéseket hallva azt mondjuk, hogy ó, mégse, hogy? Hát ilyen élményem még nem volt. Jó lenne, de nem volt. Hisszük és valljuk, kedves testvérek, mi újszövetségi emberek, hogy Isten az ő igéjén keresztül az evangéliummal avatkozik be a mi életünkbe. És ha úgy tetszik, hadd mondja mindannyitoknak azt, hogy ez a mai Isten tisztelet is egy beavatkozás az életünkbe. Isten jön és beavatkozik az életünkbe. Azt mondhatod, hogy én kerestem, hát én jöttem ide, szeretném elmondani, hogy ő hozott ide. Ő hozott ide. A te lábadon jöttél, nem szárnyakon repültél. De ahhoz, hogy meghozhassd azt a döntést, hogy te ma itt leszel, az már az Istennek a beavatkozása az életedbe. Isten sokszor és sokféleképpen avatkozik be a mi életünkbe, azért, hogy megnyerjen magának bennünket. Mi nem igényeljük ezt. Mi úgy gondoljuk, hogy le tudjuk élni az életünket bölcsen, meg ügyesen Isten nélkül is. Mások úgy gondolják, hát azért egy kicsit adunk az Istennek is, de nagyon ne avatkozzon be az életünkbe. Isten mégis jön. És valahányszor az ő igéjével találkozol szent lelke jelenlétébe, azt vedd úgy, hogy az Isten beavatkozik az életedbe. Valahányszor valamit megértettél, fölfogtál, amikor úgy érezted, hogy ez személyesen nekem szól, az nem az ige hirdető jó attrakciója, hogy ügyesen megfogalmazta, kitalálta, hanem az az Isten beavatkozása az életünkbe. Amikor a másik ment tönkre, és nem te. Amikor a zebrán majdnem elütöttek, de csak majdnem. Vedd úgy, hogy az Isten beavatkozott az életedbe. Sokszor, sokféleképpen. Azért, hogy megnyerje magának. Ezt tette Dáviddal is. Előjött ez a fiatalember, Sámuel azt mondta, ő az olajat öntött a fejére, előttem van ez a kicsi fiatal, akit azt se tudta, hogy mi megy ott végbe. Ha most jött be a mezőről, tele van szíve mindenféle gondolattal, és már egy proféta, az Isten embere, önti is a fejére az olajat, és hirdeti rá az áldást. Még csak az sincs ideje mondani, hogy tévedés. Az Isten beavatkozott az életébe, és megváltozott ez az ember. Az igazi isteni beavatkozás mindig azt jelenti, hogy az ember szíve megváltozik. Megváltozik. Valami döntő módon történik ott a szívünk mélyén, ami bennünket mássá tesz. Sokszor vannak Istennek kezdeményező beavatkozásai feléd, de nem mindegy, hogy ezek a beavatkozások eljutnak-e a szívedig. Sok embert megérint valami, és aztán a felületet megborzolja a szívünkbe, az érzelemvilágunkba, és nem történik a továbbiakban semmi. Jézus elmondja a magvető példázatát, és beszél arról, hogy a magvető hinti a magokat, és vannak olyan magok, amelyek az útfélre esnek, és nem lesz belőlük semmi, a madarak elcsipkodják őket. Vannak, akik sziklás talajra, mások tövisek közé esnek, és lesz a magoknak egy része, amelyik a jó földbe esik. Ilyen az Isten beavatkozása. Igaz, sok gyümölcsöt termő, sokszoros termést hozó az a mag lesz, amelyik a jó földbe hullik. A többi magok is megsarjadnak, de nem lesz belőlük semmi. Isten beavatkozik az ő igéjével, jön most hozzád is. Olyan jó lenne, hogyha jó földbe juthatna ez a mag. Ha jó földbe juthatna ez a mag. Nos, mi az, ami a bizonyítéka annak, hogy valami valóban történt Dáviddal? Mert lehet, hogy azt mondják a testvérek, hogy hát ez csak egy kis erőszakos magyarázkodás itt, hogy az Úr lelke szállt Dávidra, és megváltozott az ő szíve. Hagyjuk ezt. Hát ez olyan szépen meg van fogalmazva, ne vezessünk le ebből semmit. De testvérek, azt gondolom, hogy mégis ide kell nekünk visszanyúlni. Hiszen az, hogy Dávid szíve megváltozott, az a valóságban is láthatóvá lett. Képessé lett ugyanis Dávid Istent mindenkinél és mindennél jobban szeretni. Amikor az Úr lelke rászállott, akkor Dávidban az a csoda ment végbe, hogy képessé lett Istent mindenkinél és mindennél jobban szeretni. Nem motiválta Dávidot semmi arra, hogy odaálljon ezzel a filiszteussal szembe. Elolvastam a történetet, hallottátok, és bátorítalak benneteket, hogy olvassátok-e újra az egész fejezetet, aki esetleg még nem tette volna ezt. Nem motiválták Dávidot a testvérei. Sőt, nagyon durván elküldték. Azt mondták neki, hogy te csak menj a bárányok belé vigyázni. Számon kérték rajta, miközben az apja követeként jött Dávid hozzájuk, hogy az apjának, aki már idős ember volt, valami híreket vigyen a fiakról. Számon kérték Dávidon a testvérek azt, hogy te mit keresel itt? Ki van a bárányokkal? Ki őrzi a vagyont? Na más hazafelé! Nem motiválták Dávidot a testvérei. Nem motiválta Dávidot a honvéd hadsereg sem, amelyik ott állt, mert azt olvasjuk, hogy amikor filiszteus előlépett a Góliát a csatasorába, akkor mindenki hajtvesztve elkezdett menekülni. Hát ez nem motiválta Dávidot arra, hogy ilyen hőstettet vigyen véghez. De még csak Saul sem motiválta. Saul annyit tett, hogy rágatta a páncéljait Dávidra, amikor látta, hogy ez a fiatal ember itt előkerült, hát nem az ő hadseregéből való volt, nagy veszteség nem érhette Sault, lehet, hogy úgy volt vele, próbáljuk meg, ha ennyire akarja, legyen úgy, ahogy ő akarja. Ráaggatja a páncéjait, aztán Dávid mondja, hogy én ebben meg se bírok mozdulni. Na akkor leszedik róla, és azt mondják, hát mennyi, ahogy tudsz akkor. Nem kapott nagy motivációt Dávid. Arra nézve, hogy kiálljon a filiszteus ellen, és ő mégis kiáll, testvérek. Miért áll ki? Azért, testvérek, mert szereti az Istent. Mindennél jobban szereti az Istent. A legfőbb dolog, ami megütötte Dávid fülét, mikor kiment oda a harctérre, az az, hogy ez a filiszteus szidja az Istent, Izrael Istenét. És ez nagyon szíven ütötte Dávidot. Annyira szíven ütötte Dávidot, hogy eldöntötte a szívében és a lelkében, hogy aki azt az Isten szidja, akit én szeretek, az én leszámolok. Mindennél jobban szerette Dávid. Mindennél jobban szerette Istent. Azt kell, hogy mondjuk testvérem, hogy jobban szerette a honfitársainál Istent. Azok is hallották, hogy a filiszteusok káromolják az Istent, de a maguk életét jobban szerették, mint Istent. Mert még csak arról se olvasunk, hogy próbálkoztak volna. Nem próbálkoztak. Jobban szerette Dávid Istent az emberek véleményénél. Mondhattak neki, amit akartak Saul, a katonák, a testvérei, az ő szíve tele volt az Isten szerelmével. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Dávid jobban szerette Istent a saját életénél is, testvérek. A saját életénél is. Mert aki egy ilyen vállalkozásba kezd, annak nyilván tudnia kell azt, hogy ez egy kétesélyes vállalkozás. És én lehet, hogy ott maradok. De Dávidnak az Úr átformálta a szívét. És Dávidot zavarta, megállította, fölgerjesztette az, hogy Góliát szídja az ő urát és Istenét. Nem akart süket maradni, nem akart elszaladni, nem akart az emberek véleményének a sorába beállni, hanem azt olvassuk, hogy jobban szeretve az Istent, azt mondta, én megyek és megküzdök ezzel az óriással. Kedves testvéreim, megváltozott a szíve ennek az embernek, és remélem, hogy érzitek mindannyian, hogy másra dobogott Dávidnak a szíve, mint ott a harcmezőn bárkinek a szíve. Voltak közöttük nagyszerű hadvezérek, ügyes katonák, később majd felsorolja őket a Biblia név szerint is. De a szíve egy embernek volt a helyén. Az, ami a győzelemhez kellett, egy embernek a szívében volt ott, ez pedig Dávid. Mitől volt más az ő szíve? Attól, hogy Isten beavatkozott az életébe. És amikor hallja a filiszteust, aki szidja az Istent, akkor Dávid szíve rezdül. Rezdül és indul. Azt szeretném elmondani erről a vállalkozásról, amiben Dávid bele lépett, mielőtt azt gondolná valaki, hogy hát ezt akkor így kell csinálni, hogy nagyon jól kell ennek az igaz motivációit látni. Azt gondolom, hogy Isten beavatkozásának Dávid szíve volt a kulcsa, ott megtörtént a változás, Dávid érzékenyé lett arra, amire a többi ember ott körülötte érzéketlen volt, és még egy dolog történt, amiről végül szólok a testvérek között, Dávid, mivel Isten a szívébe avatkozott, szabad volt az értelem korlátaitól. Azok a katonák, akik ott álltak, és a Góliát mozdulására mindjárt egy lépéssel hátrahőköltek, ők az értelmük fogjai voltak. Láttak maguk előtt egy embert, akinek a méretek körülbelül 2 méter 70 centi lehetett. Csak próbáljuk megsatszolni, ha ugyan jól satszoljuk. Már egy 2 méteres ember mellett is törpének érzi magát az átlag ember. 2 méter 70 centis ember, ahogy leírja itt, milyen fegyverzete volt. Atlétikus, bajnok volt Góliát. Félelmetes volt. És izraeli katonák az értelmük korlátjai közé voltak szorítva. Nem tudták, azt sem tudom, honnan álljanak neki. Páncél volt ezen az emberen. Pajzsot hoztak előtte, dárda volt a kezébe. Az értelmük megkötözte Saul katonáit és magát, Sault is. Mert ez bevehetetlen. Ezzel nem lehet semmit csinálni. Ez ellen nem lehet győzni. Szabadulni az értelem határaiból. Hanem az is, hogy Dávidnak nem volt tapasztalata. Dávid addig nem járt harcmezőn. Ő nem tudta, hogy szokás harcolni. Talán hallotta a testvéreitől korábban, hogy mi szokott menni a harcmezőn. De Dávidnak nem voltak még tapasztalatai. Nem tudta, hogy milyen az, amikor valakit megölünk. És nem tudta, milyen az, amikor egy másik ember az életemre tör. Azt mondja később Saulnak, hogy medvével meg oroszlánnal harcolt. Na de azok állatok. A harc abban az időben ott arról szólt, hogy egymás életét ki kellett oltani. Az győzött, az a fél, ahol többen maradtak életben. Ez nem gyerekjáték volt, nem társas játék, hogy kinevet a végén. Ez egy nagyon komoly dolog volt. Ahol az emberek, akik tapasztalatlanok, összeszoktak esni, és összeszoktak roppanni attól a látványtól, amiben részük van. Én nem voltam harcmezőn, de láttam Boszniában olyan ország részeket, ahol a háború végig söpört. És csak a látvány is megdöbbentő volt. Nem láttam holttesteket, mint tábori lelkész, de láttam a maradványokat, amik egy háború után maradnak. A kihúzott sárga szalagokat, a sérült embereket. És ez egy borzalom. Az nem úgy van, hogy az ember oda megy és azt mondja, na hát ez nekem nem okoz semmiféle lelki gyötrelmet. Hogy ez nekem csak úgy csípőből jön, hogy majd én harcolok. Dávid tapasztalatlan volt. Mégis mit látunk? Szabad volt az értelme korlátaitól. Hitből fakadt az ő szeretete és az ő látása is. Hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy másként nézett egészen egyszerűen Dávid Góliátra, mint azok, akik ott álltak körülötte. Azoknak a látásukból volt egy hit a szívükbe. Ez a hit úgy nézett ki, hogy félünk. Ez a hit úgy nézett ki, hogy itt talán csak az Isten segíthet. Vagy még az se. Dávidnak meg hite volt. És a hitéből fakadóan látotta, hogy ő kisebbnek látta. De mivel hitből nézett erre az emberre, ezért azt látta, hogy ez az ember legyőzhető. És azt látta, hogy ennek az embernek mi Istenünk. Úgy látta Dávid, hogy itt nem az elfutás a dolgom, hanem a kiállás a dolgom. És így éke a testvérek a többi részletkérdés. Az a döntő dolog, ami ott a szívében végbe ment, hogy megtanulta képessé tétetett Istent mindennél jobban szeretni, annyira szeretni az Istent, hogy meg tudott szabadulni az értelem állította korlátoktól is. És amikor a hit vezérli a szemünket, akkor mi mindig mást látunk. Lehet, hogy tárgyilagosan ugyanaz, amit a többi ember, de mi másként látjuk. Másként látjuk a sorsunkat, azt, ami velünk történik. Másként látjuk a világ sorsát. Máshogy nézünk arra a sötétségre, ami a koporsó fedéllel köszönt minden emberre. Mert akiknek nincsen hite, azok azt látják, ott vége van mindennek. Eltemettük az anyaföldbe. Nyugodjon békébe, vége mindennek. Testvér, akinek hitből fakad a látása, az tudja azt, amit Isten kijelent az igébe, hogy persze, eltemetjük a testet. Hogy majd Isten újra előszólítsa. De élünk! Nem haltunk meg, nem múltunk el, hanem élünk ő általa és ő vele együtt. Te hogyan tekintesz erre a világra? Az határozza meg a hitedet, amit látsz, megdöbbensz, félsz ennek a mostani világnak a góliátjaitól, akik szidják az Istent, a te Istenedet, a te hitedet, akik semmibe vesznek, akik előtt sokszor a világ csak hátrahőköl, és azt mondja, nincs nekünk itt semmi keresnivalónk, vagy úgy tekintesz erre a világra, hogy a hitedből, ami a szívedbe, Isten kegyelméből odatápláltatott és plantáltatott, máshogy látod ezeket a dolgokat. Azt mondja a világról Isten igéje, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ez a világ nem tart örökké. A te életed és az én életem sem tart örökké. Hogy tekintesz mindarra, ami ebben az adventben is történik. Hogy tekintesz az ünnepedre? Lehet sírni, testvérek, hogy nincs pénzünk, nem fogunk tudni annyi ajándékot venni egymásnak, amennyit szeretnénk. Ha láthatókra nézünk, igaz? És ha hiszünk a jóslatoknak, akkor jövőre még igazabb lesz. De testvér, ha te Isten gyermeke vagy, akkor ne azokra nézz, amik láthatók, hanem engedd, hogy a szívedből átfálódjon a látásod is. Tudjátok, a szegénységnek egyetlen egy haszna van. Az, hogy az ember rájön arra, hogy Jézus nem pénzért vehető. Hogy Jézus nekem még mindig elérhető. Lehet, hogy már nem érhető el a pulykacom, meg az egyéb dolog, de az ember rájön, mert rákényszerül, hogy megértse, hogy Jézus még elérhető. Hirdetem nektek ezt a Jézust. És hirdetem nektek azt, hogy ezen a mai napon is ő akar a mi életünkbe beavatkozni. A szívünkre beszél. Ránk száll az ő lelke. És ez motivál bennünket arra, hogy másként nézzünk a világra. Ha kell, akkor levetjük az értelem korlátait is. Megtagadjuk az értelem korlátait. Hitből fakadó szeretetre. Erre buzdít most bennünket Isten igéje, téged és engem. Adja, hogy ebből fakadóan élhessük át ennek a történetnek a mai valóságát. Lehet, hogy meseszerűen hat, de veled is, meg velem is megtörténhet, hogy átéled ezt a győzelmet, ezt, ami Dávidnak is megadatott. Isten segítsen meg ebben bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. A 276. dicséretünk első és második versét énekeljük, testvéreim. A 276. dicséretünk első és második versét, mint egy imádságként, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Gyertek, imádkozzunk, testvéreim! Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki ígéd és szent lelked által ma is a szívünkbe és az életünkbe avatkozol, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy miként lehetünk győztes és boldog emberek mindazokban a kilátástalan helyzetekben, amelyekben talán nem csak mi szenvedünk, hanem körülöttünk az egész világ. Dicsőítünk és magasztalunk téged, azért a látásért, amelyet a benned hívőknek ajándékozol, amely látás más cselekedetekre indít bennünket. Kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket ezzel a látással, hogy ne az alapján higgyünk, amit látunk, hanem lehessen a mi szemünk, értelmünk, alárendeltje a mi hitünknek. Köszönjük te neked, hogy mindaz, ami egykor ott megtörtént a te szolgáddal, Dáviddal, ma is megtörténhet velünk. Dicsőítünk azért, mert te nem változtál meg, és a te erőd és hatalmad töretlen, ugyanúgy, mint akkor ott volt. Kérünk, légy hozzánk irgalmas, és minden rettegésünktől szabadítsál meg. Fogadj bennünket gyermekeiddé, munkáld a mi szívünkben az igenlő választ a te keresésedre és hívásodra, hogy mi átélhessük és megtapasztalhassuk, igaz vagy te ma is, és igazak a te útjaid. Különösen kérünk most azokért, akik látás szerint bajban és nyomorúságban vannak, gyászban, ne engedd, hogy az ő szemük csak ennyit lásson. Köszönjük te neked mindazon testvéreink életét, akiktől el kellett ugyan búcsúznunk, de köszönjük neked azt, hogy őket is kerested, és ha szívükben választ adtak neked, akkor láthatjuk és tudhatjuk, hogy te nálad vannak. Kérünk téged, itt maradt szerettekért, családtagokért, emlékezzél meg róluk is, és ajándékozz meg őket ennek a látásnak a békességével. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, a betegekért, mindazokért, akik szenvednek testileg, hogyha lehetséges, vedd el róluk a szenvedés fájdalmát, úgyhogy ők meglássanak téged, és téged dicsőíthessenek gyógyulásukért. Köszönjük mindazokat, akik jobban vannak, akik fizikailag épülnek, mert te gyógyítod őket, orvosok és gyógyszerek által. Kérünk, Urunk, hogy áld meg életünket ezen a héten, hogy a mi készülődésünk karácsonyra hadd legyen szent és csendes. Hadd lássunk téged minden napon, hadd dicsőítsünk téged és hadd kövessünk téged. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, zárjuk Isten tiszteletünket, visszatérve az ige üzenetéhez, a 434. dicséretünkkel kérjük Isten vezetését. A 434. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, han azt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bárótunk, hozzád így jutunk. Sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet. Reménnyel teli, rád tekinteni, kísér lépteink, éltünk végeink, és ha rossz dolgozva jár,